Film.
November 9-től lesz látható a magyar mozikban Stefan Zweig sakk novellájának szabad adaptációja, a Mesterjátszma című pszichotriller Tóth Barnabás rendezésében. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Mesterjátszma szeptemberben mutatkozott be a közönségnek a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol közönségdíjat nyert. A film egyik főszereplőjével, Hajduk Károlyjal, Somodi Evelin beszélgetett.
Tóth Barnabás rendezővel milyen volt a közös munka, illetve ez a pszichotriller önnek milyen élmény volt, milyen volt a forgatás?
Ugye hát Barnával, a rendezővel, Tóth Barnával ismerjük egymást egy korábbi filmből, szóval ilyen szempontból nem volt új a közös munka. Abból a szempontból viszont igen, hogy ez egy teljesen más típusú forgatókönyv is, és film is, mint a Barnával való előző munkánk, az Akik maradtak. Ez, mint ahogy ön is mondta, valószínűleg ez a legjobb műfaji meghatározás, hogy pszichotriller. Bármennyire is egy irodalmi, egy nagyon erős irodalmi alapanyagból készült, ugye Stefan Zweig sakknovellájából áthelyezve a magyar 56-os forradalom történelmi hátterébe, de ez egy nagyon más típusú munka. A forgatás az tulajdonképpen filmes viszonylatban meglehetősen rövid idő alatt történt. Most hirtelen meg nem mondom, hogy pontosan hány nap volt, de viszonylag rövid idő alatt kellett mindent felvenni. Ugye a börtönben zajló jeleneteket a Márfékházban vettük fel, illetve a vonaton játszó jeleneteket pedig egy vonat díszletben a Torino egyik stúdiójában. Mind a kettő nagyon más hangulatú volt, ott a Márfékházban borzalmasan hideg volt, télen forgattunk, és hát azért maga a közeg is, szóval meglehetősen nyomasztó és emberpróbáló volt. Ilyen szempontból a stúdióban már egyel, hogy is mondjam, csak nyugodtabb körülmények között lehetett forgatni. Amik nagyon emlékezetesek, mondjuk amilyet én még életemben nem csináltam, hogy például az általam játszott karakter időnként, finoman fogalmazva, megkettőződik a filmben, és például jó párszor kellett jeleneteket, párbeszédeket, illetve mondhatnám így, hogy akciókat játszani saját magammal, ezek mindenképpen pokolian izgalmasak és érdekesek voltak. Hát így elsőre ennyi.
A forgatás ezeknek a részleteknek, amit most az imént említett, ez mennyi időt vett igénybe, illetve pontosabban, hogy mennyi idő volt az egyes jelenetek felvétele között?
Ez nagyon változó. Volt egy pár nap, amikor ugye ez az általam játszott Réder Bálint B. nevű karakter. Van egy jó pár jelenet, ami egy cellában játszódik, ezeket a cellabelsőket is stúdióban vettük fel. Ezekre volt, hát ha jól emlékszem, 2-3 nap, amikor tulajdonképpen csak ezekkel a jelenetekkel foglalkoztunk. Ez nyilván sokkal kevesebb átállás, mivel csak egy szereplő van a kamera előtt, nyilván ezeket sokkal, hogy is mondjam, csak nyugodtabb körülmények között lehetett felvenni, és aztán amikor a vonaton játszódó jelenetek voltak, ahol rengetegen voltunk, színészek, statiszták, stb., az a stábnak is, a színészeknek is sokkal komolyabb kihívás volt abból a szempontból, hogy hát azért elég gyorsan kellett felvenni jeleneteket, amiknek hát jól kellett, hogy sikerüljenek.
Beszélgetésünk elején említette ezt a bizonyos vonatot, és hogy ezen sok dolog történik, miközben rajta a menekülők hát különböző szituációkba bonyolódnak. Ön ugye egy katolikus papot alakít, aki az egyházi erekéket próbálja átjuttatni a nyugati határon. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a karakter, ennek a megformálása mennyire állt közel önhöz?
Hát itt most sok minden. Igazából maradjunk abba, hogy ez a katolikus pap legyünk spoilermentesek, vagy tudja, vagy nem ezeknek az erekéknek a rejtek helyét, de nincsenek nála. Szóval talán így semmit nem lövünk le. Az, hogy mennyire állt közel hozzám, emberileg semmiféle problémát nem okozott. Én hála a jó Istennek nem voltam még fogvatartott sehol, és nagyon remélem, hogy nem is leszek, de ezt tulajdonképpen nagyon sok-sok jelenetben ezzel kellett játszani, illetve azzal, hogy valaki mennyire tudnak, vagy nem tudnak megtörni, hogy vallomásra bírják. Ez megint csak olyan, amit foglalkozásomból adódóan el kell, hogy képzeljek, és megpróbáljam elképzelni, de szintén nem voltam még soha ilyen helyzetben, hála a jó Istennek. Ami azt foglalkozását illeti, egy katolikus pap, én igazából római katolikusnak vagyok megkeresztelve, én nem gyakorlom a vallásomat, viszont egyszerűen a gyerekkorom miatt olyannyira ez nem áll távol tőlem. Tulajdonképpen izgalmas feladat és kihívás volt ennek az alaknak a bőrébe bújni, akinek a megírásához, amikor készült ez a forgatókönyv, konkrétan Mindszenti József bíboros emlékiratait is felhasználták.
Tánc. Bemutatót tart november 8-án szerdán este 7:30-tól a Nemzeti Táncszínház kistermében az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat. Az Ébredj, kedvesem egy személyes utazás, ami a művészi kifejezés módok összetett természetét tárja elénk, olyan gondolatébresztő hangulatot teremtve, amely egyszerre nyugtalanító és magával ragadó. Az élmény hatására túlléphetünk a hétköznapi valóságon. Utat nyit képzeletünk számára, hogy a végtelen lehetőségek birodalmában szárnyaljon. A darab egyedi nézőpontja és a felidézett emlékek önvizsgálatra építő, mély kapcsolatot alakítanak ki, amely arra ösztönöz bennünket, hogy egyénileg értelmezzük, amit látunk. Megkeressük benne azt, amit számunkra jelent, így tárja fel a több dimenziós kifejezésmódok rejtett szépségét. Az előadás második része az Öntudatlan Én című táncszínházi előadás, a görög mitológia Narcissosról szóló történetéből inspirálódik. A cselekményt felváltják az elme utazásának állomásai a gyermeki traumákból hozott viselkedés mintákból, a teljes érzelmi és erkölcsi kontrollvesztésig. A történet főhőse az empátia és megbánás érzetei nélkül él, így könnyen marionett bábuként irányíthatja az őt körül rajongó nőket, hiszen az extrovertált önimádók különleges tehetséggel nyerik el az emberek szimpátiáját. Azonban, ha nem elég ügyesek, az idő elteltével bájuk megkophat, és kíméletlen sebeket ejthetnek áldozataikon. Vajon hogy tud ezzel lépést tartani a környezet? Eljön-e az a mélypont, amikor összedől a kártyavár, és ott marad a bizonytalan, kételyekkel teli önző, öntudatlan én? A görög népdalok megindító autentikus dallamaira hangulatok és érzelmek hullámzó ellentétei teremtik meg a tökéletlen harmóniát a táncművészek testén, ezáltal feszült és izgalmas utazásra invitálva a nézőt. A bemutató tehát november 8-án este lesz a Nemzeti Táncszínházban. Film. A magyar koprodukcióban készült Libertate 89 Nagy Szeben nyitja meg november 7-én 19 órakor a 17. román filmhetet. Az európai rangú román filmművészet új termése idén is az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatkozik be. A romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit feldolgozó alkotás az NFI támogatásával készült, a többszörösen díjnyertes film akciófilmbe illő fordulatokkal teli hiteles korrajz, melyben erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak. A film országosan november 16-án kerül a hazai mozikba.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. A Borvidék, amit mindenki elfelejtett. Vagy mégsem? Ha fentről nézzük a Dunakanyart, azt mondanánk, az Isten is borászatra teremtette. Megvan mindene, ami a nagy szőlő termelő vidékeknek. Hogy miért nem lett legalább országos hírű az itteni bor? A válasz egyszerű, mert már se szőlünk, se helyünk nincs hozzá. Ha végig sétálunk a folyó két oldalán elhelyezkedő falvakban, mindenhol pincéket látunk. Ide már a rómaiak is szőlőt telepítettek, és a művelést később sem hagyták abba a környékre települők. A 16. században több utazó és krónikás megemlíti a Dunakanyar finom borát. Amikor a 18. században svábokat hívtak az országba, közülük sokan folytatták az otthonról hozott és az itt is élő hagyományt. Az idillnek egy olyan vész vetett véget, amely letarolta egész Európát. A filoxéra. Az Amerikából származó kártevőt magyarul szőlőgyökértetűnek hívják. Ahogy neve is elárulja, a szőlőgyökerén hoz létre gubacszerű képződményeket, ezzel okozva a növény pusztulását. Igazi védekezés a drága szénkénegezés mellett sajnos nem volt. A pusztítás után a menekülést az jelentette, hogy rezisztens alanyokra, nemes szőlővesszőket oltottak. A Dunakanyarban sok helyen felhagytak a műveléssel, a sváb gazdák a kevésbé rizikósnak tűnő gyümölcsvákat ültettek a szőlők helyére. Sajnos mostanra ezek nagy része is megsemmisült. Az egykori aranyat érő kertek Kismaroson, Verőcén, Nagymaroson, Szentendrén és a többi településen ma már nagy részt beépültek. Nyaralók vagy lakóvezetek létesültek a helyükön. Ma már nem úgy gondolunk Vácra, mint egy szőlős városra, pedig a püspöki uradalmi bérpince a határokon túl is népszerű volt. De sajnos sem ők, sem a város kisebb borászatai nem maradhattak talpon a kommunista hatalom átvétel után. A legizgalmasabb történet azonban mégsem az övék, hanem a nagymarosi pezsgőgyári. Sajnos az 1893-ban megnyílt üzemre már csak a több emeletes, félig felújított épület és az üresen álló óriási pince emlékeztet. Dr. Ludwig Willibald pezsgőgyára a piac jelentős szereplői közé tartozott. Az 1700-as évek szentendrei szőlős gazdáinak mostanra az emléke is megkopott, de a közeli Dunabogdányban a viszontagságos évszázadok után ismét teremnek a helyi tájfajta, a bogdányi dinka tőkéi. Amikor 1720 körül a svábok megérkeztek, ez a szőlő már zöldbe borította a domboldalt. Ugyan a filoxéra a Pilis lejtőiről ezt is kipusztította, de a borgarázs manufaktúrát vezető Tóth András a pécsi génbank megmaradt három tövét tovább szaporítva mostanra több száz tő dinkát nevel szeretettel. Talán az ő segítségével a romantikus Kutyahegy és Dunakanyari borok kultúrája is feltámadhat.